Prédikáció alapigét a mai napja kijelölt új szövetségi ige szakaszból a Máté evangélium a 20. fejezetének első 16 verséből olvasom. A hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor 9 óra tájban látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a munkások vezetőjének, hívd ide a munkásokat, és fizesd ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zugolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták, ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt, barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok. Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Amen. Kedves testvérek, mindenki életében történnek jó és kellemetlen meglepetések egyaránt. A jó meglepetéseket legtöbben szeretjük, de sajnos a kellemetlenekből tanulunk többet. Márha tanulunk. Múlt vasárnap Hódmezővásárhelyen kellemetlen meglepetés érte a kormányzó pártokat és a velük szimpatizálókat, ellenfeleiket viszont kellemes meglepetés. Az ottani polgármester választás kapcsán. Kérdés, hogy ki tanul belőle többet. Annak csak örülni lehet, hogy végre demokráciában élünk, és abban történhetnek ilyen tanulságos meglepetések is. Kérdés, hogy a nagyon fájdalmas következményekkel járó korábbi döntéseinkre emlékezünk-e még. Az biztos, hogy Jézus szereti a demokráciát, legalábbis én ezt értettem meg, még inkább, és gyönyörködtem benne az elmúlt héten, ahogy foglalkoztam az evangéliummal és az új szövetség korával, és újra elgyönyörködtem benne, és rácsodálkoztam, hogy milyen sok-sok párt, mondhatnánk így ma is, áll az új szövetség hátterében. Egymástól eléggé markánsan különböző csoportok. Ott van Pál apostol és a köré sereglőknek a csoportja, akik nem is titkolt vitában is állnak másokkal, például a jeruzsálemi keresztényekkel. Aztán ott van a közvetítőknek a csoportja, Péter és Barnabás, akivel Pál ugyancsak vitatkozik, ők ilyen mérsékelt szárny. Aztán ott vannak ezek a későbbi levelek írója, akik Próbálják Pálnak is korrigálni a gondolatait, és egy új helyzetben, új módon megfogalmazni az evangéliumot. Ott vannak a prófétai hangúak, akik egyetértenek Jakabbal és Mátéval is, aki a szegények pártján áll, és hangsúlyozza az ítéletnek a komolyságát, amely eljön majd a gazdagokra és az engedetlenekre és az irigyekre, mint ahogy itt is halljuk. És mégis ezek mind egy Bibliában vannak ott. És mégis engedték, hogy ott maradjon az ellenfélnek, az ellenkező csoportnak is az írása az Új Szövetségben, és egymás mellett alkossák akár a négy evangéliumot, és még Jánosról nem is beszéltem, az egy külön világ, a János evangélium és a János levelei. És mind ott vannak. Mert mind együtt ugyanarra a Jézusra néznek. És ha vannak is közöttük ellentétek és nézett különbségek is, de megtűrik a másikat, és szeretik a sokszínűséget. Mert Jézus úgy tűnik, hogy Jézus szereti ezt, hogy nem gondoskodott arról, hogy csak egyféle képpen lássák azt, amit ő mond. Hanem szereti, hogy sokféleképpen lássák ugyanazt a dolgot akár. Hogy az ember sokféleképpen nézzen erre. És hagyjuk meg a másikat is, hogy legyen. Milyen érdekes. Hát most Máté evangéliumával foglalkozunk, ezt olvassuk a bibliaolvasó kalauzunk szerint, aki egy nagyon határozott, markáns egyéniség. És hogy milyen jó, hogy ilyen sokfélék vagyunk, és sokfélék az evangéliumok is. Például ez a történet, amit most felolvastam, amit ma olvasunk a Bibliában, ez sehol máshol nem szerepel, található meg a Bibliában. Semmelyik másik evangélistánál. Pedig ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon fontos történet. Példázat. De ott van például a másik gyönyörűséges, a tékozló fiú példázata, amely szintén egy ilyen meglepetés történet. Az meg csak a Lukács evangéliumában található meg. Milyen kár lenne, hogy akár ez, vagy akár az, amaz kimaradt volna a Bibliából. Tehát Jézus hasznosnak tartja, hogyha sokfélék vagyunk, és a tanítványai is, hogyha sokfélék. És nem akarja, hogy mind ugyanúgy gondolkodjanak. És ezt tartja jónak, hogyha együtt tesznek róla bizonyságot, és így szerette, mert így lett, és nyilván így akarta, hogy legyen. És Jézus hasznosnak tartja azt is, hogy a hallgatói meglepődjenek. Itt van ez a példázat, és ez egy meglepetés példázat. De ott volt a hamis sáfáról a példázata, ez egy egészen meghökkentő példázata, amikor a gazdája pénzével szerez hamisan barátokat magának, és a végén a gazda megdicséri, mintsem megszidná. Hogy emlékezhetünk valóban a tékozló fiú példázatára, történetére, amelyikkor az atya elé szalad a kisebbik, hazatérő tékozló fiúnak átüleli, és minden jóval elhalmozza. És még kimegy a nagyobbikhoz is a sötétbe, és őt is kérleli, gyere be, és együtt örüljünk, és vigadjunk, mert megjött a te testvéred, az én fiam, aki meghalt, és feltámadott, aki elveszett, és megtaláltatott. Ebben a történetben, amit most hallottunk, és különösen annak a végén, szintén sokan meglepődnek. A történet elején azonban nincs semmi meglepő. Arról szól, hogy a szőlős gazda a nap elején hajnalban felfogad embereket, hogy dolgozzanak a szőlőjében. És aki dolgozott már szőlőben, vagy látott legalábbis ilyet, az tudja, hogy bizony a szőlőben sok munka van. Még itt a homokon is sok munka van vele. Hát még hogyha a tokai borvidéken, vagy egy igazi szőlőtermelő vidéken dolgoznak a szőlőben, ahol a köveket is ki kell szedni, amikor telepítik a szőlőt, és kapálni, és nehezebb fölfelé a hegyoldalba menni, meg a szőlőt metszeni, és kacsozni, és a többit, amit én nem értek hozzá, csak úgy hallottam, így félfüllel, hogy miket csinálnak benne, de sokat kell benne dolgozni. Hát persze, ez egy természetes dolog, hogy akkor fölfogad munkásokat, ha vannak, akik ezt csinálják. És kimegy korán reggel, és akik talán mind fölfogadja. És úgy látszik, még mindig kevés a munkás, és aztán még kimegy 3 órával később, 9 órakor is, úgy látszik 6 órakor kezdődött a munka, és este 6-ig tartott, a történetből ez is kiderül. Nem 8 órát dolgoztak, hanem 12-t. A melegben, és még 9-kor is talál, akkor fölfogadja azokat is. És akkor még kimegy 12-kor is, meg még 3 órakor délután, még akkor is talál azokat, és mind fölfogadja. És még 5 órakor is kimegy, és még akkor is talál egy-kettőt, azt is fölfogadja. Ez még talán nem annyira meglepő, habár az már elég meglepő, hogy még 5 órakor is fogad fel munkásokat. Akik hallgatták a példázatot, azoknak az sem volt meglepetés, hogy tudják, hogy mire utal Jézus, amikor a szőlőről beszél, hiszen jól ismerték, kívülről is tudták, amit mi is hallottunk az Ézsaiás próféta könyvéből, a dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről, így kezdődik ez az ének, ez valószínűleg egy ismert ének lehetett, és a szőlő az Izrael házának a jelképe, amit Isten odaültetett, és gondozott, és felnevelt, és az ő jósága tükröződik benne. És ezt a szőlőt hát gondozni kell. Persze azt is tudják, hogy, és tudjuk mi is, hogy a próféta azt állítja erről a szőlőről, hogy az elvadult és vad szőlőt terem. És akkor azt a szőlőt már nem kéne gondozni. Azt mondja a próféta, az Isten megharagszik. Megharagszik erre a szőlőre, és azt mondja, micsoda dolog ez? Hát belefektettem ennyi mindent, hogy tornyot építettem, hogy kipucoltam, hogy metszettem, hogy gondoztam, hogy körülvettem kerítéssel, hogy a vadaktól megmentsem, hogy mindent megtettem, hogy ennyi munka benne van, és vad szőlőt terem, hogy semmi haszna, savanyú és használhatatlan a termése. És akkor bánatában azt mondja, hogy na akkor lerombolom a kerítését, akkor egyék meg a vadak, akkor vaduljon el, te menjen tönkre, nem érdekel. Ez lenne a természetes. És talán már az egy kicsit meglepetés, hogy a példázat szerint Jézus azt mondja, hogy a gazda nem ezt teszi, hanem kimegy, és munkásokat fogad, és megpróbálja helyreállítani ezt a szőlőt. Hogy újra megépíti a kerítését, hogy újra fölépíti benne a tornyot, hogy újra elvégez vele minden munkát, és bizakodik benne, hogy nem hiába való ez a munka rajta. És amikor erre gondolunk, akkor mi is így örömmel mondhatjuk azt, hogy bizony Istennek van még terve az ő szőlőjével, az ő egyházával is. Ezt reméljük, és amikor mi is összejövünk, a múlt héten, egy hete szombaton voltunk együtt a megújult presbitériummal, Kiskunmajsán, jó volt ugye együtt lenni, és ezen gondolkodni, erről imádkozni, erre készülni, erre a munkára, hogy Istennek van terve az ő szőlőjével, és munkásokat hív most is, hogy dolgozzanak rajta, hogy benne, hogy óvják, hogy metszék, hogy segítsék, mert hisz abban, hogy van ennek még értelme. Igaz, hogy sokat csalódott, bennünk is sokat csalódott, keresztényekben is. És nekünk is mondhatná, hogy hát akkor vesszen az egész, mert nincs értelme foglalkozni velük, nem tanultak semmiből. Se a jó meglepetésekből, se a rossz meglepetésekből nem tanultak. De nem ezt mondja, még mindig hív embereket, közülünk is. Még mindig itt vagyunk mi is, akik eljöttünk ide a templomban, mert valamit akarunk hallani felőle, mert akarunk segíteni ebben a munkában. Akár magunkon kezdve ezt. Mert Isten művelni akarja az ő szőlőjét. Tehát ez egy kicsit már meglepetés, hogy ő nem mond le róla. De még nagyobb meglepetés valóban az, hogy 5-ször kimegy a piac térre is, és munkásokat fogad, hogy dolgozzanak ebben a szőlőben. És a végén már látnunk kell, hogy neki sokkal fontosabb ez a dolog, mint maguknak a munkásoknak. Hát azért az eléggé meglepő, hogy még 5 órakor is vannak új emberek ott, akik mit csináltak addig? Aludtak, vagy pihengettek, a melegben nem akartak kimenni, akkor kicsit hűvösebb volt, akkor na, akkor kimegyek, hát ha akad valami munka, de nem nagyon izgatják magukat ezzel, úgy látszik. Hogy nekik legyen legalább egy kis bevételük aznap. Egy dénár az egy napszámnak az ára volt, abból egy család elélt egy napig. De ezeknek úgy különösebben nem volt addig fontos. De valamiért 5 órakor már fontos volt, hogy ők megpróbálják. Hát a szerencséjük lesz. És a gazdának viszont annál fontosabb, hogy na hát még vannak, akkor gyertek, még ti is kapjatok egy kis pénzt legalább akkor aznapra. Legyen nektek, a betevőtök meglegyen, a családotoknak meglegyen a megélhetés. Hogy fontosabb ennek az embernek ez, mint maguknak, a munkásoknak. Ez már eléggé furcsa, elég meglepő. De hát ez ilyen. Ilyen az élet, hogy nem mindenki egyszerre jön rá arra, hogy neki kell az az egy dénár, amit csak az Isten tud megadni. Mi sem vagyunk itt egyformák. Vannak, akiknek ez később jött meg ez, hogy hát neki szüksége lenne valamire, amit csak az Isten tud adni, amit csak a gazda tud adni. És addig nem is érezte, hogy neki ez fontos lenne. Addig el volt mással. Ugye eltöltötte az életét, az idejét. De eljött az idő, amikor kezdi gondolkodni, hogy hoppát, kéne valami. És ez nem baj. Örülni kell neki, de a gazda örül neki, na még itt van 5 óra, akkor is vannak még itt. Már csak 1 óra van hátra, de még mindig tudnak egy kicsit dolgozni az én szőlőmbe. Mert ezt ő fontosnak tartja, hogy dolgozzanak. Fontosnak tartja, hogy kapjanak egy dénárt. És megkérdezhetnénk, ha neki olyan fontos ez, hogy kapjanak ezek a szerencsétlenek is egy dénárt, akkor miért nem adja oda nekik? 5 órakor. Na, eztek, itt van egy dénár, menjetek haza, aztán ne halljatok éhen. Kérdezhetnénk tőle, miért nem osztja szét az ő kegyelmét, az ő ajándékát az embereknek? Miért kell, miért hívogatja őket dolgozni a szőlőbe? És erre nincs válasz a történetben, nincs válasz a példázatban. Ennek így kell lenni. Tehát aki nem dolgozik, az nem kap pénzt. Kaphatna, de nem kap. Adhatna nekik, de nem ad. Ő csak hívja őket, gyertek és dolgozzatok. Egy kicsit dolgozzatok, nem kell sokat dolgozni, egy órát dolgozzatok. És akkor megkapjátok. Úgyhogy nem kis dolog az, hogyha nem is értjük, hogy miért, de hogy hívogatni kell az embereket az Istenhez. Az ő szőlőjébe. Mondhatnánk azt, hogy nem azt csinálsz, amit akarsz, hogy úgyis megadja az ő kegyelmét neked, az egy dénárt, ne félj semmitől, pihengessél, nyugodtan legyél, ne aggódjál. De nem ezt mondja. Azt mondja, hogy gyertek el, álljatok ki a piacra, és gyertek el, és akarjatok dolgozni, és aztán majd akkor jó lesz. Ez mindenképpen tanulságos, és már meglepetés lehet. Nem erre gondolnánk, nem erre számítanánk. De a még meglepőbb, a legmeglepőbb ebben a történetben, ebben a példázatban a bédeknek a kiosztása. Hogy a gazda direkt azt mondja a Vincelének, hogy figyelj, most fizess ki őket, de úgy fizess ki őket, hogy először kapjanak, akik a legutódája jöttek. Hogy mindenki láss, hogy mennyit kapnak. És akkor megkapják az egy dénárt. Persze mindenki boldog, hogy egy dénárt kaptak egy órára, na akkor biztos mi itt vagyunk már 12 órája, most egy 12 dénár kiszámolják, mert az emberek okosak, hogy nekik kb. Ennyi járna. És aztán meglepődnek, hogy hoppá, jöttek 3 órások, azok is csak egyet kapnak. Na jó, hát egyet kapnak, hát tényleg, hát most dolgoztak 3 órát, hát kapnak egyet, örüljenek. De hát mi, akik itt vagyunk reggel óta, hajnal, 6 óra óta, hát azért már csak kapunk legalább, és nem tudom hiten kiszámolni, ők itt most kiszámolták, hogy akkor mennyi jutna, legalább 4 dénár, ugye 4-szer annyi, és aztán így megy lejjebb, és a végén ők is csak egyet kapnak. És akkor fölbosszankodnak, és fölháborodnak rajta. És Jézus azt mondja, hogy hát így van. És ez a nagy kérdés most, ez a nagy meglepetés, hogy Isten azoknak is ugyanannyi az az egy dénárt adja, és nyilván az egy dénár azt jelenti, hogy valami csodálatos dolog ez az egy dénár, ami nagyon fontos, amit csak ő tudja, hogy mennyire fontos. A gazda tudja, hogy mennyire fontos az az egy dénár. És ez nem is csak egy napi megérhetést jelentheti, hanem ez annál sokkal csodálatosabb és nagyobb dolog. Ez valami az örökké valóságra való tekintettel való egy dénáról szól ez a történet. És ő ezt meg akarja adni. És nem is nagyon lehet többet kapni valószínű egyébként ennél az egy dénárnál, mert az örök életnél mi van több? Két örök élet, vagy 10 örök élet, vagy 12 örök élet, vagy mi van még a fölött? Hogy együtt lehetsz Istennel, és együtt lehetsz boldog vele, akkor mit akarsz? Két Istennel akarsz együtt lenni? Vagy hogyan akarod csinálni ezt? Tehát úgy néz ki, hogy az egy dénár az egy, annál nincs nagyobb, mert az a legnagyobb lehet itt. És nem lehet kettőt kapni belőle, csak egyet, vagy nem, vagy egyet se. Tehát ez a kérdése Jézusnak, hogy most akkor mi van? Hogy megharagszol-e, és holnap is kijössz-e ide a piacra majd reggel 6 óra előtt, vagy pedig otthon maradsz? Hogy akkor, hát akkor ilyennel nem foglalkozom, akkor nem, ilyen gazdával nem állok többet szóba. Mert ez benne van a lehetőség között, mint ahogy benne is volt. Hogy sokan megbotránkoztak benne Jézusban, amikor ezt hirdette, és megbotránkoznak Istenben is, amikor ezt teszi. Hogy azoknak is ugyanannyit akar adni, akik 5 órakor kezdtek el dolgozni, és csak 1 órá dolgoztak. És akkor mi lesz? Hát erről szól ez a mai példázat, ez a meglepetés példázat, és meglepődhetünk rajta, hogy akkor mi is megkérdezhetjük magunkat, hogy most akkor mi lesz, hogy mit szólunk ehhez. De nyilván Jézus azért mondja, hogy felkészítsen minket, hogy készítsük magunkat, hogy ne botránkozzunk meg benne, hogy ezt úgy el tudjuk tőle fogadni, és a végén talán még tudjunk is neki örülni. Hogy 3 javaslatot teszek most, ami talán tud nekünk segíteni ebben. Az első, hogy nagyon figyeljünk oda, és tudatosítsuk magunkban újra és újra, hogy minket is csak kegyelemből fogadott fel. Mindegy, hogy gyerekkorunktól kezdve már szolgálunk neki, és igyekszünk, vagy később, de az egy kegyelem, hogy felfogadott, mert neki nincs szüksége erre a szőlőre. Neki nincs szüksége erre az egyházra, neki nincs szüksége erre a világra. Ő teljesen jó meg lenne enélkül is. Teljesen jó meg lenne, nélkülünk is. Úgyhogy neki nincs szüksége erre. És hogy mi itt lehetünk, és hogy mi dolgozhatunk, hogy mi segíthetjük ezt az emberiséget, hogy jobb legyen, hogy Isten felé forduljon, ez egy kegyelem. Ez egy ajándék már. Hogy dolgozhatunk egyáltalán. Hogy van értelme az életünknek, a munkánknak. Hogy nem tétlenül kell eltelnie, hiába való módon is a semmiért. Hogy aztán szétpukkadjon, és mint a füst elszálljon. Ez már maga a kegyelem. Ez egy csodálatos dolog. Hogyha ezt úgy újra és újra rágondolunk, és úgy belemerülünk, és megértjük, és tudunk neki örülni, akkor már az irigységünk, az kezd tompulni. És már az a kegyelem, hogy vele együtt lehetünk, a gazdával együtt lehetünk. Milyen csodálatos dolog, hogy egész nap együtt tölthették az időt, aki ott volt, néha eljött ugye a fiasszíved, aztán visszament, és akkor együtt volt velük. Hogy együtt lehetünk ezzel az Istennel. Hogy vele tölthetjük ezt az időt, az életünket. Hogy hozzá kezdünk el hasonlítani. Hogy őt láthatjuk, együtt dolgozik a többiekkel. Együtt figyeli őket. Megismerhetjük őt, az ő közelében élve, hogy tőle tanulhatunk, hogy figyelhetjük, milyen a gazda, milyen az ő lelke, az ő szándéka. És olyanná válhatunk, amilyenek. Ő lát minket. Csodálatos elmélkedés lehet ez, és ajánlom mindenkinek, hogy egyszer úgy ismerjen meg a Antoni de Mellonnak ez az elmélkedését, hogy hogyan lát engem Isten, és ezt próbálja megnézni, hogy milyen szépnek lát engem. Milyen csodálatosnak lát, milyen sok lehetőséget lát bennem, hogy így, bárcsak így tudnám látni magamat, mint ahogy ő lát engem. Ez egy nagy ajándék már. A második dolog, hogyha tudatosítjuk magunkban, és arra figyelünk, hogy milyen nyomorultak ezek az emberek, akik ott vannak, tétlenül ott állnak. Nem is álltak ott, csak a végén oda mentek. De egész nap értelmetlenül telt el a napjuk, és az életük. Hogy mi is úgy elkezdenénk szánni őket, és sajnálni őket. És nem azt látni bennük, hogy hát ezek nem csinálnak semmit, és mégis megkapják, hanem hogy milyen szerencsétlenek, hogy reménytelenül nézték az egész napot, egész napjukat, és csak azon aggódtak, hogy lehet, hogy nem is lesz betevő falatunk se, és nincs jövőnk, és nincs reménység. És így kellett leélniük az életük nagy részét. Milyen szánalmas dolog ez. Ne, így nem irigyelni kell őket, hanem sajnálni kell őket. Hogy nincs céljuk, hogy nincs értelme annak az egésznek, csak próbálkoznak adni neki valamit, amiről kiderül újra és újra, hogy értelmetlen volt. Szánjuk azokat, akik reménység nélkül élnek, akik csak a halált várják, és csak az addig terjedő kis időt akarják kihúzni valahogyan. Vagy éppen erről a reménytelen helyzetről akarnak megfeledkezni minden erővel. És végezetül a harmadik, hogy gondoljunk arra újra és újra, hogy milyen nagy érték az a dénár a mi számunkra. És újra gondoljunk arra, hogy az nem egy közönséges napnak a munkabére, hanem az tényleg az örökké valóságba való belépést jelenti. A lehetőséget, az élet lehetőségét. De nem csak egy földi napra, hanem egy mennyeire. Ezt jelenti ez a dénár, ez a fizetség. És amikor Jézus minket is megkérdez majd, hogy hát látjátok, hogy milyen igazságtalan vagyok, sokan megbotránkoznak bennem, és kérdezi a tanítványait, hogy ti is el akartok menni? Akkor mi is ezt tudjuk mondani velük együtt. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Amen.